A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Ha megtanulnánk egy kevéssé ismert Zsoltár dallamát, akkor egyszerre 5 szép éneket tudnánk énekelni. Mert van még 4, amelyik erre a dallamra megy, köztük egy gyönyörű Rádai Pál imádság is, és egy nagyon szép esti ének is. Ezért szeretném kérni, hogy próbáljuk most a 74. Zsoltárt megtanulni. Lesznek, akiknek gyerekkorukból eszébe jut, hogy ezt valamikor otthon tanulták, lesznek, akiknek teljesen ismeretlen lesz, és vannak, akik nagyon könnyen tanulnak dallamot, hogy fogjunk össze, és kinek milyen adottsága van, legfőképpen figyelve az orgonára. Egyszer talán hallgassuk meg a dallamát csak úgy végig, noha már néhányszor hallottuk most, és aztán énekeljük el az első 12 versét. Miért vetsz minket így el, Úristen? Istenünk, mi csak így tudunk beszélni és gondolkozni rólad, mert képek nélkül képtelenek vagyunk elképzelni, hogy ki is vagy te. De köszönjük, hogy a te jobb kezednek az erejét, hatalmát sokszor tapasztalhattuk már. Köszönjük minden szabadítást, amit elvégeztél az életünkben. Köszönjük, amikor nyilvánvaló volt, hogy te avatkoztál bele az eseményekbe, és azért lehetünk most itt. És magasztalunk azért, hogy a te jobb kezedet, a te hatalmadat fenségesen megmutattad a Golgotán. Áldunk téged Jézus Krisztus keresztjéért, azért a győzelemért, amit ő aratott minden ellenségeden és ellenségünkön. És köszönjük, hogy az ő győzelme hitáltal a miénk is. Kérünk téged, hogy nyújtsd ki most is a te jobb kezedet. Vegyél kézbe minket. Olyan nagy szükségünk van arra, hogy formálj, alakíts, tisztogass. És olyan nagy szükségünk van arra, hogy karban tarts minket. Éreztesd velünk a te gyöngét szeretetedet. Szeretnénk bizalommal kiszolgáltatni magunkat most neked. Azt tégy velünk, amit jónak látsz. Hisszük azt, hogy a te akaratod az mindig jó, és jobb, mint a miénk. Szólj hozzánk kegyelmesen, és a te igéd és lelked által is hatalmasan munkálkodj most bennünk. Amen. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. részének 36-tól 41-ig terjedő verseiből olvasom. A cselekedetek könyve 15. részének 36. és következő verseiben így szól Isten igéje. Néhány nap múlva pedig Pál ezt mondta Barnabásnak. Visszatérve most látogassuk meg a mi atyánk fiait minden városban, amelyben hirdettük az Úrnak igéjét, hogyan vannak. És Barnabás azt tanácsolta, hogy vegyék maguk mellé Jánost, akit Márknak neveznek. Pál azonban azt tartotta méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva és nem ment velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt. Meghasonlás támadt azért, úgyhogy elszakadtak egymástól, és Barnabás maga mellé véve Márkot elhajózott Ciprusba. Pál pedig Sílást választván maga mellé elment, az Isten kegyelmével bízatván az atyafiaktól. És eljárt a Szíriát és Cilíciát, erősítve a gyülekezeteket. Talán kezdett kirajzolódni mindannyiunk előtt Márk életét tanulmányozva, hogy milyen az, amikor Isten a kezébe vesz egy embert. Amikor bekerül a formátlan nyersanyag, és a munka végén kikerül egy finoman megmunkált valamilyen használati tárgy. Amikor a magunk nyers természetével, hitetlenségével vagy hitetlen hitével bekerülünk Isten kezébe, és az ő műhelyéből kikerül egy míves munka, amit ő megmívelt, és amit használni tud. Pontosan ezt ígérte Jézus a tanítványoknak, amikor elhívta őket: kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket fogtok. A cél mindig ez, hogy ő a maga munkájára, embert szerető, mentő munkájára használhasson minket. De ahogy a világra jövünk, semmi jól nem vagyunk használhatók. Az ő kezébe végképp nem illünk bele. De ő a kezébe vesz, türelmesen megmunkál, és azt míveli, hogy a végén még embereket is tudunk a halálból az életre hívni. Hogy ő maga, az embert mentő Isten munkálkodik rajtunk keresztül. Nos, ez történt Márkkal is. Először egy kíváncsi fiatalemberrel találkoztunk, aki csak úgy kiment nagy csütörtök éjszakáján, hogy megnézze, mi az a lárma ott a Gecsemáne kertben. Azután láttuk, hogy milyen áldott szülői házból jöhetett ő. Ott a szeme előtt zajlott az első keresztény gyülekezet élete, hallotta egy éjszakán át imádkozni a hívőket, látta Isten szabadítását, hogyan hozta ki a börtönből Pétert, elcsodálkozott azon, hogy hogyan megváltozott Péter rövid idő alatt Isten kezében. Aztán oda került a nagyok árnyékába, Pál és Barnabás magukkal vitték az első missziói útra, aztán jött az a bukás, amiről a múltkor volt szó, hogy ő meggondolta magát, és útközben visszafordult. Vajon miért? Próbáltuk keresgélni a választ erre a kérdésre az igében. Lehet, hogy megijedt a ráváró nehézségektől. Lehet, hogy olyan erősen gyökerezett atyái hagyományában, hogy elképzelhetetlennek tartotta, hogy a pogányok is Jézus tanítványaivá válhatnak és üdvözülhetnek. Lehet, hogy egyszerűen csak a kényelmét féltette, mert kezdte látni, hogy milyen nehéz a missziói út, vagy a büszkeségét bántotta az, hogy ő csak olyan kis szolgagyerek volt Pál és Barnabás mellett. Nem tudjuk, hogy pontosan melyik, vagy milyen arányban volt ez oka ennek a döntésének, viszont mindenképpen csúnya lépés volt, hogy otthagyta utitársait, és útközben visszafordult és hazament Jeruzsálembe. Idáig jutottunk a múltkor, és az embert érdekli az, hogy és most mi lesz a folytatás. Most akkor visszacsúszik Márk János a hitében is? Vagy valami külön missziót kezd majd? Most ebből harag lesz? Életfogytig tartó harag? Hogy vittünk volna, és te cserben hagytál minket? Ki haragszik kire, és ki haragszik jobban? Hogyan alakult tovább az ő helyzetük? Ma, amikor az ő élete folytatására és befejezésére vonatkozó bibliai helyeket gyűjtjük össze, három képet szeretnék ide vetíteni a testvérek elé. Az első kép ez, amit itt olvastunk. Pál és Barnabás végigjárják azokat a városokat, ahova Isten szent lelke küldte őket. A legtöbb helyen először hangzik el Jézus Krisztus neve. A legtöbb pogány először hallja, hogy Isten nekik is ajtót nyitott az üdvösségre, és Jézus Krisztus kereszthalála nekik is teljes, tökéletes bűnbocsánatot jelent. Sokan hisznek ennek az örömhírnek. Kis-Ázsiában itt is, ott is keresztény közösségek alakulnak. Pál és Barnabás pedig visszamennek, így neveztük Antiochiát a múltkor, hogy a misszió anyahajójára, ahonnan aztán újabb és újabb misszionáriusokat küldött ki ez az élő, pezsgő gyülekezet, és ott beszámolnak azoknak, akik végig imádkozták és böjtölték azt az időt, amíg ők szolgáltak. Az antiochiai gyülekezetet is erősíteniük kell, azt olvastuk itt, és egy idő után Pál azt mondja, hogy most járjuk végig újra azokat a gyülekezeteket. Nézzük meg, hogy hogy vannak, hol milyen segítséggel van szükség. És hívja Barnabást is, mint hűségesnek bizonyult utitársat magával. Barnabás azt mondja, hogy szívesen, de vigyük magunkkal Márkot is. Mire Pál felcsattan. És itt az eredeti szövegben ez még élesebben kijön, minden mondat egy de ellentétes kötőszóval kezdődik. De Pál erre ezt mondta. De Barnabás így válaszolt. De Pál ragaszkodott ahhoz, amit előtte mondott. Kiéleződik a viszony közöttük. Két összeszokott munkatárs, akik kölcsönösen becsülték, szerették, tisztelték egymást, akik jóban, rosszban együtt voltak, és sok rosszban, és sok jóban is volt részük ezen a missziói úton, akik együtt láthatták Isten csodáit, hogy hogy nyitja ki a pogányok szívét, hogy világosítja meg olyanoknak az értelmét, akik sose hallottak az üdvösségről, és az evangéliumot komolyan veszik, megváltozik az életük, bűnbocsánatot nyernek, hívők lesznek, és most pillanatok alatt összevesznek, ott a gyülekezetben. Két hívő ember. Hívők is szoktak veszekedni. Sajnos előfordul. Nekik is megvannak az óemberi indulataik, és hogyha azokat engedik szóhoz jutni, akkor ebből ez lesz. Hogy de én így, de én meg amúgy, de én akkor is ragaszkodom hozzá. És a végén külön válik Pál és Barnabás. Barnabás mégiscsak maga mellé veszi az unokaöccsét Márkot, és vele indul el újra a Ciprusra, Pál pedig egy új munkatársat választ, Sílást vagy Szilászt, és vele indul el a második útra. Úgy tűnik, hogy a gyülekezet Pálékkal azonosítja magát. Barnabás missziói munkájáról ettől kezdve több szó nem esik, de a nevével még találkozunk majd, és azért várjuk meg a végét, hogy hogy veszekednek a hívők. Lehetséges, hogy összevesznek ők is, de sosem maradnak haragba, és nem tartják és ápolják a haragot, de ezt majd a végén látni fogjuk. Itt most ez a szomorú kép, hogy akik eddig együtt mentek szolgálni, most külön útra indulnak el, más-más utitással. Milyen jó, hogy a Biblia ennyire becsületesen ír le mindent. Sehol semmi retusálást, szépítést nem találunk a Bibliában. A nagy Dávidnak olvashatjuk az ocsmány bűneit, de olvashatjuk azt is, hogy hogy törik össze Isten előtt, és milyen az igazi bűnbánat, és hogy emel föl Isten valakit, aki megalázta magát. És így tovább sorolhatnám, most nem mondom a példákat, itt a példa előttünk. Pál és Barnabás itt összevesznek. Más véleményen vannak. Utólag kiderült, hogy egy kicsit mind a ketten tévedtek, Pál sem azokat a gyülekezeteket fogja végig látogatni, amelyeket gondolt, mert Isten megállítja útközben, és új úti célt tűz ki nekik. Mindenki oda talál végül is arra a sínre, amin Isten akarja őt járatni, de itt most egy konfliktus támadt. Miért? Mert másként ítéltek meg egy bizonyos eseményt. Kiki a maga alkatának megfelelően. Mondtuk azt, hogy Barnabás neve azt jelenti, hogy vígasztalás fia. Barnabásban lelki gondozói szelídség volt. Különös türelemmel és irgalommal tudott nehéz emberekkel is foglalkozni, vagy nehéz helyzetbe került emberekkel. És itt most erre van szükség. Mert Márk János csinált valamit, amit talán maga is megbánt, bár itt még lehet, hogy nem, legalábbis semmi jele nincs a bűnbánatának. Na de Barnabás nem azt mondja, hogy aki ilyen rossz döntést hoz, az dobjuk el, hanem azt mondja, hogy ez egy fiatal gyerek. Ez még nem mindig tudja, hogy mit csinál. Jött velünk lelkesen, aztán megijedt a nehézségektől. Hát még nem nőtt föl oda, hogy terhelni lehessen. Hagyjuk élni a hitét, de szeressük, és tartsuk rajta a szemünket. És majd, ha Isten megérleli, megerősíti, akkor terheljük egy kicsit megint. Nézzük meg, mit bír. Vigyük el magunkkal. Hát, ha most már másképp fog viselkedni. Az irgalmas, megértő, türelmes szeretet az, ami Barnabást jellemzi. Pál mit mond? Pál is azt mondja, hogy türelmesnek és irgalmasnak kell lenni, de munkatársnak nem való az, aki nem ismeri a bűnbánatot. Mark nem bánta meg, amit csinált. Addig nem jöhet velünk. És Pál itt kemény. Ott fronton vagyunk, ott lőnek, ott élesbe megy minden, ott nem lehet nyavajogni és útközben megfutamodni. Majd, ha megerősödik, de az majd lesz. Most nem erős, akkor most nélküle megyünk. Kinek van igaza? Úgy gondolom, hogy kár lenne ezt most eldöntenünk. Ne akarjunk mi most okos bírák lenni, akik megmondjuk, hogy kinek van igaza. A maga szempontjából mindkettőjüknek igazuk volt. Aztán kiderült a végén, hogy Istennek van igaza. Ő ismerte egyedül igazán Márkot is, ő megértette Barnabást is, de ő elfogadta Pált is, így a maga keménységével. Ahhoz a sorshoz, ami Pálra várt, kellett ez a keménység, azokhoz a feladatokhoz, amiket Isten Barnabásra bízott, kellett ez a gyengédség. Ő mindenkit arra használ, amire való, és mindenkit arra tesz képessé és alkalmassá, amilyen feladatokat bíz rá. Nem jó kérdés ez, hogy kinek volt igaza. És nehogy elkezdjük most eldönteni, mert csak rossz döntést hozhatunk. Inkább az a tanítása ennek a jelenetnek, számomra legalábbis ez volt, hogy sokfélék a hívő emberek is. Isten szolgái is sokfélék. És nem kell minden kérdésben feltétlenül egyetérteniük. Nem így kellene megbeszélni, az biztos, erre ők is rájöttek. De az nem baj, hogy egy kicsit másként lát az egyik, mint a másik, részletkérdésekben, gyakorlati kérdésekben. A hitelvekben nem, ott nincs mese. Ott az az igazság, amit Isten nekünk kijelentett. És azt egyféleképpen kell értelmezni. És a kemény Pálnak a levelei tele vannak azzal, miközben ő is megérti a sokféleséget, hogy ezekben a lényeges kérdésekben jussatok egyértelműre. Nincs sok Isten, és nem lehet sokféleképpen üdvösségre jutni. Egy útja van az üdvösségnek, és ez Jézus. Senki sem mehet az Atyához, csak én általam. De miután üdvösségre jutott valaki, több helyütt is fölismerheti a szükséget, és megtalálhatja a szolgálatát. Vagy többféleképpen vélekedhet ugyanarról. Mert igaz az, hogy Márk még fiatal, és várjuk meg, amíg megérik. De az is igaz, hogy nekünk most kell ember, és most még életlen. Akkor most ne beszéljünk róla, hogy ő vele mi lesz később, most nem visszük magunkkal. Mindenkinek igaza van ebből a szempontból. Vagy ebben a helyzetben. De milyen nagy dolog az, hogy a missziót végül is Isten irányítja. És ő pontosan ismer mindnyájunkat, ráadásul úgy, hogy egyben látja az életünket. Nem csak ezt a kicsi szeletet belőle, amit ők is láttak, hogy már mit csinált, vagy most milyen, hanem ő úgy lát minket, amilyenek majd leszünk is. És így bíz ránk feladatokat. Ezért jobb az, ha csöndbe vagyunk. Ha nem ítélkezünk. Ha őt kérdezzük. Még magunkat sem ítéljük meg. Pál azt mondta, csekély dolog az, hogy ti tőletek ítéltessen meg, de még magamat sem ítélem meg, mert nem tudom tárgyilagosan. Aki engem megítél, az Úr az. Én csak azt kérdezem újra és újra, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Nos, ez az egyik jelenet, és mivel nem hallunk egyelőre Márknak a bűnbánatáról, azért az meggondolandó, hogy valaki buzogni akar Isten dolgában, de úgy, hogy igazában még nem az övé a szíve. És aki nem ismeri a bűnbánatot, az nagyon megterheli a gyülekezetet. Nem csak a munkát, a közös lelki szolgálatot, azt még inkább. De a bűnbánat, ha nem kész emberek, nagy tehertétel a gyülekezeten. Hadd kérdezzem meg, hogy te nem vagy-e néha az. Boldog ember az, aki az első pillanatban mihelyt felismerte a bűnét, összetörik, és kész azt megvallani. Az ilyeneket emeli föl Isten, sőt azt olvasuk, hogy felmagasztalja azt, aki megalázza magát, és aztán áldja meg a továbbiakban a szolgálatát. Sose húzzuk a bűnbánatot és a bűnvallást. Engedjük, hogy minél előbb fölmagasztaljon minket a mi Úrunk. Mi lett Márkkal? A második jelenet valamivel később játszódott. Péter apostol levelet ír haza nagyon messziről. Sok száz, több ezer kilométerről. Rómában van, nem sokkal a véltanú halála előtt, levelet diktál valakinek, akit úgy hívnak, hogy Márk János. Ő is Rómában van, Péterrel együtt. És a levél így fejeződik be, 1 Péter 5.13. Köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet, és Márk az én fiam. Babilon mindig a Rómát jelenti a Szentírásban. A nagy Babilon, a pogány, a fényes, a fényűző, az istentelen, az elbizakodott. Nagyon jó analóg elnevezés volt a Rómára. A pogány, a sok istenimádó és mégis istentelen, egyre inkább züllésbe süllyedő, elbizakodott nagyvárosa. Ott van Péter, és magával vitte Márkot. Miért? Mert ő lett a lelki apja. Márk az én fiam. Mennyi melegség van ebben? Ennyire megváltozott volna Márk? Ő, aki megijedt az első missziói út még nem is igazán nagy próbatételeitől, mert pára is sokkal nagyobb próbák váltak a második és harmadik missziói úton. Most nem fél az akkori világ legpogányabb városába elmenni? Nem. És ott nagyon forró volt ám a talaj a keresztjének lába alatt. Ott keresztjén üldözés készülődött már akkor. És ott vaskosan pogányoknak kellett az evangéliumot hirdetni. És nincsenek már előítéletei Márknak. A hagyomány, a neveltetés már nem zavarja őt az evangelizációban, hogy egy pogány úgyse lehet mindjárt keresztjén. Legyen először zsidóvá, és majd talán később. Már nincsenek ilyen megfontolásai. Nem fél az esetleg ráváró nehézségektől, nincs előítélete azokkal szemben, akikhez Isten küldte, nem fontos a maga kényelme, nem félti az életét, oda az akkor talán legveszélyesebb, keresztjén misszionárius számára legveszélyesebb helyre is elmegy Péterrel. Ő, aki olyan otthonból származott, láttuk, hogy neki volt gyerekszobája, elmegy egy írástudatlan, egyszerű halásszal. Elám, mert ez a halász vezette őt igazán Jézushoz. Mert őt tartja a lelki apjának. Péter meg vállalja őt, és azt írja, hogy köszönt titeket, Márk, az én fiam. Ez az egyetlen mondat nagyon mély átalakulásra utal, ami Márk János életében végbe mehetett. Akkor is keresztjén volt ő már, amikor még ott ült anyuka házában, és látta a sok imádkozó hívőt. De még nem volt igazán Krisztus tulajdona, akivel ő azt tehetett, amit akart. Akkor is hitt ő egészen bizonyosan. De még ismeretlen volt neki a feltétel nélküli engedelmesség, hogy bármit mond az én Uram, azt csinálom. Akkor is akart ő tenni valamit Krisztusért, de közben meg kellett tanulni, hogy Krisztus akar elvégezni benne sok mindent. És most már nem félti magát, hanem kész megtagadni magát. És ez a rövid utalás, amit itt olvasunk a Péter levele végén, ezt jelzi, hogy alapvető nagy változás ment végbe Márkban. Péternek is ez volt az útja, ami az övé. Péter is olyan lelkesedő volt, ő is ígérgetett, vállalkozott, emlékszünk a nagycsütörtök éjszakai ígéretére. Aztán ő is megtagadta, jött a nagy engedetlenség, a nagy bukás, de ott mindjárt összetört, és keservesen sírt, azon, hogy ő ennyire félreismerte magát. Ilyen sokat feltételezett magáról, és ennyire semmire nem volt képes Jézusért. Sőt, képes volt letagadni többször is esküvel, hogy ismerj őt. Ugye mennyire tudja Isten, hogy kit kire kell bízni? Egy ilyen Márkféle fiatalembert Péterrel kell összehozni. Ő majd érti a nyelvét. Márk meg hallgatni fog rá. Neki nem jó lelki gondozó Barnabás, azért sem, mert rokona, nagybátyja. Nem jó Pál, mert túl kemény hozzá. Neki egy ilyen Péter kell. Akinek van egy kis beletekintése egy gyülekezet életébe, az láthatja, hogy Isten milyen csodálatos szeretettel szokta szervezni az ilyesmit. Hogy kit kire bíz, ki mellé, kit állít oda, kit kihez küld. Csak legyünk engedelmesek, és fogadjuk el a feladatot, meg fogadjuk el azt, vagy azokat, akiket Isten segítségképpen küld hozzám. Még erre a szóra hadd térjek vissza, hogy Márk az én fiam. Szeretném, ha ezt most jól értenétek, testvérek, a lelki tartalmát értenénk. Istennek ilyen nemzőképes lelki apákra van szüksége. És olyan lelki szülőasszonyokra, akik lelki anyjává válhatnak valakinek. Meg ilyen Péterekre, aki lelki apjává válhatott. Pál Timóteusnak írja, hogy az én fiam. Ezek az emberek Jézushoz vezettek másokat. Ezeknek az embereknek a szolgálata nyomán élet támadt. Újjá születtek mások. És ez nem dicsekedés, itt ez tény megállapítás, hogy Márk az én fiam. Márk meg azt mondta, hogy ő az én lelki apám. Ma beszéltem valakivel, aki ezt mondta egy sokunk által ismert és szeretett idős asszonyra, hogy ő az én lelki anyukám. Vadidegenként ismerkedtek össze itt egyszer. Nem is olyan régen. De közben Jézushoz vezette. Hogy vagyunk mi ezzel? Van-e már valaki, aki elmondhatja rólunk, hogy ő az én lelki apukám vagy anyukám? És ezzel be van fejezve, ez nem dicséret, ez tény megállapítás, és együtt köszönjük meg, hogy ilyen hatalmas az Isten, hogy őt újjászülte, engem nyomorultat meg felhasznált erre, hogy segíthettem őt ebben. Ez a cél, ide akar minket Isten elvezetni. Nem csak oda, hogy néha elmegyünk a templomba, nem csak oda, hogy sok jó szándék van bennünk, hogy buzgolkodunk valamiben, emberek szülessenek újjá mellettünk, a szolgálatunk nyomán. Ezzel bízott ő meg minket. Azt mívelem, hogy embereket fogtok. És a harmadik jelenet, mert ez most mintha mellébeszélés lett volna, hogy Márk Péterrel szoros kapcsolatba került. Na de mi lett azokkal, akik összevesztek? Hogyan alakult Márk és Pál apostol kapcsolata? Két helyen is említi Márk nevét Pál a későbbi leveleiben. A Kolossei levél 4. részének a 10. versében, meg a 2. Timóteusi levél 4. részének a 11. versében. Ezt írja a Kolossei levélben. Köszönt titeket Arisztarkusz, az én fogolytársam, és Márk, a Barnabás unokaöccse, aki felől parancsolatokat vettetek, ha hozzátok megy, fogadjátok őt szeretettel. Pál újra börtönben van. Küldi a fogolytársak üdvözletét is a kolosséi gyülekezetnek, és köztük név szerint megemlíti Márkot, aki ott van vele, és akit küld onnan, Márk nem volt bebörtönözve, csak úgy látszik meglátogatta, és küldi Kolosséba valami fontos megbizatással, és mivel a kolosséiek úgy látszik nem nagyon ismerték őt, Pál ide teszi zárójelbe, hogy fogadjátok őt szeretettel, mert az én nevemben megy hozzátok. Újra együtt. És Márk nem szégyelli meglátogatni a börtönben az apostolt, és Pál nem fél attól, hogy valami fontos küldetéssel bízza meg ezt az akkor még szeleburdi fiatalembert, mert közben megváltozott. És újra szent a béke, és együtt harcolnak a Krisztus seregében. Előfordulhat az, hogy a hívők is összevesznek, de az nem fordulhat elő, hogy haragot tartanak, akkor valamelyikük nem hívő. Erről még a Biblia is beszél, hogy ám haragudjatok, ez megesik, de ne vétkezzetek, vagyis ne menjen le a nap a ti haragotokon. Az, hogy begurul, bocsánat, hogy így mondom, ez előfordulhat a legszentebb hívővel is. Az idegeire mentek egész nap, estére kikészült, nincs már maradék energiája, elbődül az óember. De akkor is kimondhatja azt, mielőtt nyugovóra hajtja a fejét, hogy bocsánatot kérek. Én voltam a hibás. Ez a vétkezés. Érdekes, hogy a Biblia azt mondja, hogy az még nem feltétlenül vétkezés, hogy haragra geljed. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, kettős pont, vagyis ne menjen le a nap a ti haragotokon. Nos, az életük napja sem ment le az ő haragjukon. Márk ott van Pál mellett, és újabb Pál munkatársa. És hogy hangzik az utolsó leveléből, a Timóteushoz írt második levél Pálnak az utolsó levele, az mint egy végrendelete is már. Ezt írja Timóteusnak, egyedül Lukács van velem. Márkot magadhoz véve hozd el magaddal, mert nekem igen hasznos a szolgálata. Egy valaki hiányzik neki a börtönben, Márk. Őt hozd el feltétlenül, mert igen hasznos a szolgálata. Ez a vége. Még hogyha van nézeteltérés, véleménykülönbség, feszültség, Istennek szolgáló emberek között is, de az nem állandósul, nem konzerválják, hanem engedik, hogy Isten bűnbánatra indítsa őket, és az ügy, amit szolgálnak, az föléjenő minden személyes sérelemnek. Pontosabban az a személy, akit szolgálnak, az élő Jézus Krisztus, fölötte van mindannyiuknak, vagyis ura mindannyiuknak, és ő előtte meghajolnak, és ebből békesség és további közös szolgálat lesz. Ilyen emberré vált Márk János Isten műhelyében, Isten kezében. És ő kapta azt a nagy megtiszteltetést, hogy az egyik evangélium leírója lehetett. Hogy Isten szent lelke neki diktálta az evangéliumot. Mégpedig a legelső, a legkorábban megszövegezett evangélium leírója lehetett. Hiszen Pétertől szakadatlanul Jézusról hallott. Állandóan arról beszélt neki Péter, hogy és akkor mit mondott a mester, és mit csinált, és hogy történt, és hányan voltunk ott. Ő meg szépen leírta. Ő ugyancsak egyszer látta talán Jézust a Gecsemáné kertben nagy csütörtök éjszakáján. De az ő lelki atya, Péter, éveket töltött vele. Péter nem tudott írni, Márk leírta. Így szokták kiegészíteni egymást Isten szolgái, Isten szolgálatában. Így jó lenne, ha elfogadnánk mi is egymást, és kiegészítenénk egymást. És gondoljuk meg még ezt, ma délután nagyon fölfigyeltem, hogy mivel kezdi Márk az evangéliumát. Őnála nincs karácsonyi történet, mindjárt a közepébe vág a dolgoknak, Keresztelő Jánossal és Jézus nyilvános szolgálatával kezdi. És ezt olvassuk mindjárt az elején, kiáltónak szava, a pusztában készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek meg az ő ösvényeit. Előállt pedig János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét, a bűnöknek bocsánatára. Márkot talán ez érintette a legmélyebben, hogy meg lehet térni, van bűnbocsánat. Ezzel kell kezdeni az evangéliumot. Ez maga az evangélium, az örömhír. Én már csak tudom, gondolhatta hozzá, mert én a magam életében tapasztaltam. Milyen az, hogy van bűnbocsánat, hogy vissza lehet térni a szolgálatba, hogy nem csak egymással lehet kibékülni, hanem meg lehet békülni az Istennel, és a békességnek ezt az örömhírét lehet hirdetni másoknak. Isten segítsen mindnyájunkat, hogy eljussunk erre a reménységre, hogy tudnilik belőlünk is lehet Isten kezében használható eszköz. És ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy ki hány éves, milyen az egészsége, mennyi fizikai ereje van, hány évig járhatott iskolába, most éppen milyen terhek alatt görnyed. Ez pontosan tudja Isten, és úgy méretezi ránk a feladatokat, és úgy adja a feladatokhoz a szükséges erőt, meg kegyelmi ajándékot. A lényeg csak az, hogy engedjük, hogy ő formáljon minket. Néha úgy, hogy engedi, hogy megalázzanak, akkor azt fogadjuk el. És ha azt tőle fogadtuk, alkalmasabban kerülünk ki a megaláztatásból. Néha próbákat ad, olykor váratlan ajándékokat, kedves meglepetéseket, vagy kellemetlen meglepetéseket, de legyünk bizonyosak abban, hogy ha mi egyszer őrá bíztuk magunkat, és az ő kezébe kiszolgáltattuk az életünket, akkor ő azt míveli, hogy mi is emberhalászokká váljunk. Imádkozzunk! Áldunk téged, Istenünk, hogy ma is ugyanaz vagy, mint Márk korában és Pál apostol életében és Barnabás szolgálatában. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy te ma is ugyanolyan hatalommal és türelemmel formálod a tiédet, és köszönjük, hogy azért vagyunk itt ma este, mert belőlünk is emberhalászokat akarsz formálni. Úrunk, sokszor magunk sem bízunk mi már abban, hogy bármi jóra használhatsz bennünket. Kérünk, őrizd meg attól, hogy magunkra nézzünk. Nem akarjuk mi méricskélni a magunk talpa esettségét, beszédkészségét, ügyességét, műveltségét, vagy műveletlenségét. Terjád nézünk mi most, egyedül és kizárólag. És terjád bízzuk magunkat. Szeretnénk fölajánlani magunkat neked. Formálj minket, és használj minket. Szeretnénk hasznosak lenni a szolgálata, mint amilyen Márk volt Pálnak. Köszönjük, hogy nagy örömhírt bíztál ránk. Segíts, hogy higgyük azt igazán, és úgy tudjuk továbbadni, hogy ez érthető legyen, hogy amögött szeretet legyen. Kérünk, hogy ajándékozz nekünk a Barnabás irgalmas türelmét, és taníts meg minket keménynek és határozottnak lenni, ha arra van szükség. Egyáltalán azt kérjük, hogy te növekedj bennünk, Úr Jézus, mi pedig hadd legyünk egyre kisebbek. És kérünk téged, hogyha valakitől most feszültség, harag, sértettség választ el, adj nekünk erőt és szelítséget, hogy mi kezdeményezzük a békülést. Hadd legyünk, amennyire csak rajtunk múlik, mindenkivel békességben. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.